Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk, ami örökkévaló Úrunk ezen a vasárnapon, és üzen nekünk. Azzal az igével, amit írva találunk Dániel próféta könyvében, az első rész első 17 verseiben, ahogy azt hallhattátok, különösképpen pedig az 5., 6. és 7. versekben. Istennek szent igéjét Dániel próféta könyvéből, az első rész 5., 6. és 7. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És rendele nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, amelyet ő iszik vala, hogy így nevelje őket 3 esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Valának pedig ezek között a Júda fiai közül Dániel, Ananiás, Mísáel és Azariás. És az udvarmesterek fejedelme neveket ad a nékik, tudnélik, elnevezte Dániel Baltazárnak, Ananiást Sidráknak, Mísáelt Misáknak, Azáriást pedig Abednégónak. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, Dániel próféta könyvének bevezető része egy nagyon izgalmas kérdéssel foglalkozik, az önazonosságnak a kérdésével a sok-sok üzenet között, vagyis hogy mennyire őrizhető meg a hit, az Istenhez ragaszkodás egy otthonától és a megszokott környezettől távol kerülő embernek az életében, aki nem csak távol kerül otthonról, hanem átkerül egy másik kultúrába, átkerül esetlegesen egy másik nyelvi kőzetbe. És ez nagyon izgalmas. Izgalmas nyelvileg, izgalmas kulturálisan is, hiszen talán az itt lévők is érintettek, hozzátartozóik, vagy oldalági hozzátartozók esetleg, vagy egyenesági vérségiek valahol külföldön élnek, és bizony testvéreim, nem ritkán előfordult, hogy a nagyszülők már nem tudtak beszélni az unokákkal, mert nem ugyanazt a nyelvet beszélték, és egymás legalábbis nyelvi szinten nem értették meg. Szóval izgalmas kérdések ezek, érintettek vagyunk, a világ vándorol, ide meg oda, és látjuk, hogy nagyon hamar megszűnik, akár egy másodfokú rokonsági kapcsolatban is a nyelvi megértésnek a lehetősége. De a mi számunkra, és ami minket érint testvéreim, még inkább izgalmasabb az, hogy az egyházhoz és Istenhez tartozás kérdését miként érinti embereknek az életében, akik felnőttek, beleszocializálódtak egy megszokott évszázadok óta örökölt egyházi keretbe, megszokták a templomot is, a szokásokat tudták, helyek voltak a padokban, hogy ki hova ült nemzedékről nemzedékre. És aztán kikerülve ebből a közegből, egyszerre újra kell fogalmazniuk teljes önazonosságukat, még akkor is, hogyha esetleg nyelvben ez nem szükségeltetik. És érintettségünk van testvéreim nekünk, a gyülekezetünk közel 100 éves történetében, hiszen ezt a templomot, ahol mi hallgatjuk vasárnapról vasárnapra az Isten igéjét, jó részt olyanok építették fel, akik az önazonosság jelképeként is áldozták rá mindenüket, ezt szó szerint kell venni, hiszen a régi jegyzőkönyvek azt mondják, hogy mire felépült ez a templom, kivéreztette anyagilag a gyülekezet tagjait is. Nem kívülről várták a segítséget, hanem belülről a szívüket és a vagyonukat, mindenüket oda tették azok, akik maguk is menekültek voltak, éppen Trianon után és hónapokon, éveken át vagonokban laktak. De nekik fontos volt, mert ez volt az önazonosság. Tudták, hogy ez az a hely, és ez az a bizonyos pont, ahol kapcsolódhatnak ahhoz, ami esetlegesen elveszett a történelem fordulatában az örökkévaló Istenhez. De testvéreim, nem csak ez a sikertörténet van, hanem a mögöttünk hagyott közel 9 évtizedben, mióta önálló ez a református gyülekezet. Nagyon sokan, akik jöttek, találkoztak az egyházzal, aztán elvesztek. Nekem is itteni lelkészi szolgálatom alatt vannak ilyen arcok, akik jöttek, és az első mégiscsak azonosulási pont az a templom volt. És aztán, ahogy sikerült egy kicsit gyökeret verni és anyagiakban talpra állni, lassan-lassan elhagyták a templomot, elfeledkeztek, és bizony, arcok csak úgy visszajárnak. Valahol máshol vélik megtalálnia, vagy éppen megtalálva a beilleszkedés lehetőségeit, feloldódnak, nehezen mondom ki a szót, asszimilálódnak ahhoz a világhoz, amely elhagyta az Istent. Tapasztalat ez is, és tapasztalat az is. Vajon mi történik, ha az ember személyesen, vagy akár családjával együtt egy ilyen kihívás elé kerül? Mennyiben őrizhető meg az identitás? Krisztus előtt 605-ben az akkor éppen felívelésben lévő babiloni birodalom seregei, a már említett Nabukadnezár, vagy a régi fordításban Nabukodonozor király vezetésével végigvonulnak. Ugye a mai Irak területén van a birodalmi központ, Babilon, a főváros, és levonulnak, és Krisztus előtt 605-ben megütköznek az egyiptomi seregekkel Karkemisznél. Ez a helység a mai Izraeltől dél-keletre van, és a délen már évezredek óta erős egyiptomi birodalom vereséget szenved, és az addigi érdekszférában tartozó úgynevezett Cír-Efraimit a térség, benne Izraellel is, bekerül a babiloni birodalomnak a vonzás körébe. És a visszavonuló babiloni seregek, itt már tudósít is erről Dániel könyve, nemesi származású embereket visznek magukkal fogságba, de nem csupán az a cél, hogy elvigyék és megfosszák a népet az értelmiségi rétegétől, bár a régi birodalmak is tudták, hogy úgy lehet egy népet kordába tartani, hogy az elit rétegét meg kell fogni, be kell törni a birodalmi gondolkodásba, és attól kezdve a piszkos munkát már nem a nagy birodalmi vezetés, hanem majd a helyi potentátok el fogják végezni. Összegyűjtenek nemesi származású vagy királyi vérből való fiatalokat. Nagyon érdekes a szempont, hogyha figyelünk, külsőleg szépek, attraktív fiúkat, okosakat, és olyanokat, akik készek arra ebből fakadóan, hogy vagy megtanulják a káldeusok nyelvét és írását, hiszen a birodalmi szervezés és benne minden, ami folyt, ezen a központosított nyelven történt, és hát ők lesznek majd, akik ki-ki a saját népéhez visszaküldve majd képviseli a birodalmi érdekeket. Azt olvasjuk, hogy Júdából is vittek el, tehát érzékelteti ezt, hogy nem csak Júdából, hanem más leigázott tartományokból is ugyanilyen szempontok szerint visznek fiatalokat Babilóniába. De a történelem kereke azért másként fordul, hiszen néhány évtizeddel, szűk 20 évvel később, aztán egy lázadás során, egy fordulat során a babiloni seregek újra jönnek, és akkor már elfoglalják az egész déli tartományt, és megsemmisítik, akkor már a népet, Izraelt nagy tömegbe viszik el fogságba. De nem véletlen, hogy itt hangsúlyozza a prófétai könyv azt, hogy ezek még az első nemzedékből valók voltak, amikor keveseket, válogatott embereket vittek magával, magukkal a babiloni csapatok, hogy ottan megtanítsák beállítsák a birodalmi szolgálatba. Hallottuk a történetből, 3 évig meg kellett kóstolni, illetve enni kellett, amit a király ad, meg kellett tanulni a betűvetést és sok minden mást. 3 év elég egy értelmes embernek, hogy kiismerje magát akár egy idegen környezetbe is. De miért fontos ez, testvéreim, hogy az első nemzedék? Azért, mert a későbbiek, akikről említést tettem, aztán még később megint több hullámba történik ilyen deportálás Babilóniába, Izrael területéről, illetve erről a területről, a birodalmi részekből, valószínűleg máshonnan is, de ezekről írásos emlék maradt fenn. Szóval azért fontos itt, hogy tudjuk, hogy az első nemzedék, mert ők, akik kikerülnek a babiloni fővárosba, előttük nincsen minta, hogy hogyan kellene viselkedni, mit kellene tenni, és ha szeretnének megmaradni, vagy valamiképpen megőrizni azt az örökséget, ami az övék, hogyan kell ezt csinálni. Nincsen pozitív minta se, és nincsen negatív minta se, hogy ne csináljuk úgy, mint az előttünk járók némelyike, mert akkor tudjuk, hogy ez egy kudarc történet lesz. Kettős értelemben kihívás ez az áttelepítettek életében, és erről szeretnék, testvéreim, ma beszélni közöttetek. Az egyik az a nyelvükben és a személyükben, vagy személyükhöz, nyelvükhöz és személyükhöz intézett kihívás, hogy azok, akik elmennek, vagy kényszerből, vagy önként, óhatatlanul a nyelvváltással együtt feladják-e a kulturális és a nyelvi identitásukat. Mi ez? Mögötte az a tudatos kiválasztás van, testvéreim, amiről már említést tettem, fiatalokat visznek el. Mert a fiatalok könnyebben illeszkednek be. Mert a fiatalok hajlíthatóbbak, a fiatalok tanulékonyabbak. Ezt tudták a régi babilóniak is. És a beléjük, hogy így mondjam, investált energia, az majd hosszú távon fog megtérülni a birodalom érdekében. Átkerülnek egy új területre, Babilóniába, és ott akkor őket már tudatosan alávetik az asszimilációnak. És van ennek egy felkínált, hogy mondjam, pozitív vonzata, azt mondják, hogy ha ti megcsináljátok ezeket a birodalom érdekében, akkor titeket magas tisztségbe fogunk eljuttatni, jól éltek, a királyasztaláról lesztek, szóval minden jó lesz. És őszintén a személyi érvényesülés érdekében, hát van-e annál jobb, testvéreim, mint hogy eleve egy idegen világba felkínálják az embernek azt, hogyha bizonyos dolgokat megteszel, akkor a te számodra garantált az érvényesülés és annak lehetősége. Csak hogy, testvéreim, látnunk kell, hogy itt az érvényesülés az a teljes önfeladással jár. Mert meghatározott, hogy hol nevelik őket, meghatározott meg az is, hogy mit tegyenek, meghatározott, hogy milyen nyelven beszéljenek, szóval minden azért szépen be volt ott állítva. Egy kicsit sarkítva azt is mondhatnám, hogy az ennivalónak a minősége és a mennyisége is meghatározott volt az ő számukra. Minden. De ezzel, ha ők elfogadják, akkor a teljes lemondás jár. A személyiségüket is ki kell cserélni. És ennek a legszembetűnőbb jele, ahogy olvastuk itt a Dániel könyvében, az, hogy még a nevüket is kicserélik. El kell hagyni a régi neveket. Dániel, Anániás, Mísáél és Azáriás. Új neveket kapnak az új birodalomban. Nagyon érdekes, az ő nevük, testvéreim, úgy nevezett a bibliai héberben, úgy mondják, hogy Teofórosz nevük van, az ő nevükben benne van Istennek a neve. Hordozzák a nevükben az odatartozásukat. De mikor kicserélik ezeket a neveket, akkor megfosztják mindentől. Még az utolsótól is, amikor rá lehet ismerni, hogy ki is lehetett, aki mögötte van, hogy milyen lehetett ez, testvéreim, egy közelmúltbeli történet jut eszembe, bejött hozzám egy kedves hölgy, hogy egy Amerikába szakadt távoli rokonának, aki nagyon kötődik a városhoz, és kötődött a magyarsághoz, szeretnének egy emléktáblát állítani a temetőbe és a családi sírhelyre, és elmennék-e, megáldanám-e ezt az emléktáblát. Aztán ideadta az életrajzot, és ő maga is említette az élő szóban, hogy úgy hívták, hogy Bill Kaidoxi. Régi szombathelyi református gyülekezeti tagok talán még emlékeznek a névre, Kajdócsi Béla. A Bill Kaidoxi meg a Kajdócsi Béla. Értitek a kettő között? Hogyan lesz? Nagyon egyszerűen, egyik névből, amikor már abban sem lehet ráismerni azt, hogy honnan származik az ember. Mert a névváltoztatás, a testvéreim, az az igény kiterjesztése a személyre, a legszentebbre, arra, amit valamikor a szülők adtak a gyermekeknek. És ez egy tipikus ilyen gondolkodás, ez a jele, hogy teljesen megfosztják ezeket a fiatalokat a személyiségüktől, vagy szeretnék legalábbis megfosztani. Nem csak velük történik, meg a Bibliában több ilyen példát is olvasunk, hogy aki átkerült idegen kultúrába, nagyon érdekes a Jojákim király, akit itt említenek, az ő eredeti neve, ő is úgy kapja ajándékba a babiloniaktól, Eliakim volt. De nagyon érdekes, eszembe jutott a készülésnél, hogy József, aki Egyiptomban felviszi, egészen a fáraó utáni második embere lesz Egyiptomnak, a rabszolgaságból eddig jut el, akkor, amikor a fáraó megházasítja és hozzáad egy egyiptomi nőt, akkor megfosztja őt a József névtől és Cafenát Panaénak nevezi el. Ennyi. Ki emlékeztet, vagy mi emlékeztet már arra, hogy hová is tartozott az a valaki? És testvéreim, ezzel elindul az ember a teljes önfeladás felé. Hiszen már a név sem, a nyelv nem, és már a név sem emlékeztet a hovatartozásra. És akkor jön a második kérdés, hogy mégis mi maradt kapaszkodónak? Ennek a négy fiatalnak, akikről olvasunk, Dánielnek és barátainak, az otthonról hozott Isten. Vagy mondjam úgy csak, hogy egyszerűen nem is az, hanem az otthonról hozott Isten ragaszkodás. Mert ők ebben voltak. Otthonosak. Dániel eltökélte az ő szívében, figyeljük csak, hogy írja a Szentírás, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és borával. Az új fordítás így mondja, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és borával is, ezért azt kéri, hogy hadd ehessenek ők másfélét, mint amit a király felkínál nekik. Testvéreim, itt nem csak arról van szó, hogy nem esznek húst, volt, aki Biblia magyarázatban is ezt ilyen vegetáriánusra való áttérésnek tekintette, hogy a hús helyett most már zöldséget esznek ezután. Nem arról szól, hanem arról, hogy az ő vallási hagyományokban a szentnek, a húsnak megvan egy rituáléja, hogy melyik ehető és melyik nem. S ha nem ellenőrizhető, ennek végig az útja, akkor nem esszük meg. Tehát nem a hús ellen tiltakoztak, mint olyan ellen, hanem egyszerűen az ellen, hogy az, ami megszentségteleníteni őket, és mindazt, amit otthonról hoztak magukkal, abban ők nem kívánnak részt venni. Megfordítom ezt a képet. Szentek akarnak maradni. Hűek ahhoz az Istenhez, az új élethelyzetben is, akiről bármilyen fiatalok voltak, mégiscsak lehetett valami tapasztalatuk. És akkor, amikor döntés elé kerülnek az új helyzetben, akkor nem az van, hogy ezért az új létért és az új kilátásokért lemondunk mindenről, akik voltunk és amik voltunk, hanem marad, lehet, hogy nyelvet kell váltani, lehet, hogy új nevet adnak, de Isten és az Istenhez való ragaszkodás. És ezeknek a megfogható jelei az életükben, hiszen ez volt, hogy valamivel neki külsőleg is ki kellett fejezni ezt az Istenhez tartozást. Ez nagyon fontossá vált. És mi lesz akkor, ha nem jön be? És ez nem az ő kérdésük, hanem a fő-fő felügyelőnek a kérdése, hogy jaj, de mi lesz akkor, ha ti rosszabbul fogtok kinézni, rosszabbul fogtok járni, mint a többiek? És akkor azt mondja Dániel, engedd meg nekünk, adj egy próbaidőt. Próbáljuk ki. Próbáljuk ki, hogy milyen, ha mi megmaradunk a mi Istenünk közelében, és hasonlítsuk az életet, a külső és a belsőt is össze, azokkal, akik meg, hogy így mondjam, asszimilálódtak. Az Istenbe vetett bizalom fontossá válik, testvéreim, hogy vajon egy megváltozott élethelyzetben tud-e Isten olyant adni az övéinek, amiben egy idegen világban is önazonosságukat megőrizve mégis áldássá tudnak lenni. És aki erősen hisz így Istenben, annak ez megadatik. Sőt, később a Dániel könyvéből tudjuk azt, hogy ő ennél többet is tudott, eljött annak a lehetőségünk, hogy nyíltan színre lépett, és bizonyságot tehetett a király előtt az ő Istenéről, így is emlegetik, hogy a Dániel Istene. Testvéreim, ha valaki elhiszi azt, hogy Isten abban az örökségben, amit neki adott, egy új és megváltozott körülményben, ahol minden lehet, hogy a világ kicserélődik körülöttünk, áldást fog adni, és meg fog segíteni, akkor nem az az első, hogy levetjük régi identitásunk minden foszlányát, hanem az, hogy elkezdünk ragaszkodni. Igenis. Nagyon elkezdünk ragaszkodni, hiszen tudjuk, hogy ki a mi Istenünk. És még egy érdekes van, hogy mit jelentett ez a világ. Hadd mondjam még el, testvéreim, ezt. A legelső versben olvastuk, hogy elvitték Nabukadnezár király csapatai ezeket a fiatalokat Sínear földjére. Na most ilyen földrajzi nevezés, megnevezés nem volt. Még egy helyen olvassuk, és ezt remélem sokan ismerik a jelenlévők közül, a Bábel tornya építésénél, ott is Sínear földjéről beszél. És miért fontos ez? Mert maga a szó Sínear földje, ez jelképes. Ez az a föld, ahol sokan élnek nyelvi összevisszaságban, és nem értik meg egymást. Ez az a föld, ahol az emberek istenülni akarnak, és feljutni egész a csillagokig, és megalomán dolgokat építenek, és azt gondolják, hogy ez a földi érvényesülés minden. Ez a Sínear földje. És itt Sínear földjén kell mégis visszatérni és megmaradni. És tudni azt, hogy mindent elvehettek tőlük. Nyelvet, örökséget, olykor még az anyagi örökség is elveszhet, vagy legalábbis átalakul, de aki az Istenben hű marad, azt Isten megőrzi és megtartja. És aki Istenben vállalni tudja az ő önazonosságát, annak mindig ura és megtartója lesz. Az, aki vele volt ott is, ahonnan elindult valamikor, és vele lesz itt, ahol éli a mindennapokat. Így keressétek, így találjátok meg, és így merjétek megélni, testvéreim, hogy ti hová is tartoztok. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy megmutattad, bárhová kerülnek a tiéd, aki hű marad abban az önazonosságban, amit tőled kapott, te mindig új helyzetben, új élettérben, akár új nyelvi környezetben, egy kevert világban is megtartod, megőrzöd és utat mutatsz. Köszönjük, hogy ezt a biztatást kaptuk tőled. Azért imádkozunk, hogy sokan, akik csak nehéz helyzetekben, vagy életük különleges pillanataiban mernek arra gondolni, és jutesszük be, hogy milyen jó is a hozzád való tartozás tudata, hadd legyenek bátrak arra, hogy a hétköznapokban is te neked elkülönüljenek. És ezt merjék felvállalni. Merjenek elkülönülni a beszédben, hogy nem beszélnek csúnyán. Merjenek elkülönülni a hűségben, hogy hűek maradnak a kimondott szóhoz. Merjenek elkülönülni a tisztességben és becsületességben, hogy az ő életértékük és életük zsinórmértéke mégiscsak más, mint amit a világban látunk. És ha megtörténik ez a bátor döntés, akkor kapják meg azt a bizonyosságot, hogy te nem ejted ki őket, és nem lesznek azért kevesebbek, mert hozzád hűek voltak. Tudjuk, hogy sok élet van itt közöttünk ilyen, aki rád bízva magát tudott dönteni nagy életkérdésekben is. Imádkozunk azokért, akik eddig bizonytalanok. Nehezen hozzák meg ezt a döntést. Félnek, hogy vajon mit szól a világ, mit szól a környezetük. Ó, hadd legyen az első, mit szólsz te, irgalmas és megtartó Isten. Tarts meg minket és újíts meg. Taníts meg sokakat, hogy visszataláljanak régi önazonosságukhoz, visszataláljanak hozzád az élő Istenhez. Értük, imádkozunk. Akik elfeledkeztek a jó létben, a kényelemben, és akik elveszítették annak bizonyosságát, hogy gyermekeiknek és unokáiknak érdemes továbbadni az Istenhez való ragaszkodást, mert azt gondolják, hogy a világban való otthonlét majd megoldja a jövendő nagy kérdéseit. Tarts meg és vezess vissza, Istenünk, abba a hűségbe, amelyet fiad vérével pecsételtél meg, és őrizd meg minket. Imádkozunk itt lévőkért, otthon maradottakért, elesettekért, betegekért, ágyhoz kötöttekért, nehezen mozgókért, betegek hozzátartozóiért. Imádkozunk a szomorú szívűekért, elesettekért. Imádkozunk te hozzád a magányosságba szoruló életekért. Imádkozunk azokért, akik kilátástalannak gondolják a létüket. És imádkozunk azokért is, akik túl büszkék ahhoz még most, hogy visszatérjenek te hozzád. Lágyíts meg a szíveket, emeld fel az elesetteket, légy mindannyiunkkal, és áld meg minket abban, amit csöndben merítesz.